Jó reggelt kívánok, sok szeretettel köszöntöm Önöket az Emberi Erőforrások Bizottságának június 4-i ülésén. Szeretném megkérni a képviselőtársaimat, hogy jelentkezzenek be. Köszönöm szépen, Judit. A mai napról is hangfelvétel és jegyzőkönyv fog készülni, és kettő darab napirenddel hívtunk össze mai reggelre bizottsági ülést. Az egyik ugye a javaslat a BMSKI és intézményei SMS módosítására, illetve egyebek napirend. Szeretném megkérdezni, hogy a napirendhez van-e bárkinek hozzáfűzni valója? És bocsánat, elfelejtettem mondani, hogy határozatképesek vagyunk. Köszönöm szépen. Nem látok ilyet, akkor kérném, hogy szavazzunk a napirendről. Köszönöm szépen, elfogadtuk a napirendet. Az első napirendre térnénk rá. A BMSKI SMS módosítására szeretném megkérdezni, hogy az előterjesztő nevében főigazgató úr kíván-e szólni. Parancsoljon.
Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy összehívták ezt a rendkívüli bizottsági ülést. Ugye önmagában maga az előterjesztés az viszonylag rövid, de azért annál egyébként fontosabb dolog. Ugye egy SMS módosítás, amiben beillesztenénk a BMSKI kezdeményezésére, hogy ők egy takarító üzemet működtetnének a jövőben. Jó pár évvel ezelőtt még a BMSKI saját hatáskörbe végezte a takarítást a saját munkatársakkal, aztán volt egy átmeneti idő, amíg egy külön KFT, BMSKI KFT végezte, majd pedig outsourcolták az egészet. Pont az előző bizottság ülésen volt egy tájékoztató, a szociális intézmények milyen külső szolgáltatásokat vesznek igénybe. Már akkor is ugye röviden beszéltem erről, hogy van egy ilyen javaslat a BMSK-nál, hogy megkísérelnék beszervezni ezt a takarító üzemet, illetve létrehoznák a takarító üzemet, és ezt a szolgáltatást beszerveznék, azaz nem külső vállalkozókkal láttatnák el ezt a feladatot. Ugye a július 1-ével jár le az előző közbeszerzés. A biztonság kedvéért nyilván a BMSKI kiírt egy közbeszerzést, hogyha most a bizottság nem fogadná ezt el, hogy valami átmenti probléma keletkezne. Nyilván erről a közbeszerzésről futó eljárásként nem is mondhatok most többet, nem is kell tudnom róla, hogy hogy áll, és nyílt ülésen nyilván nem is tudjuk ezt tárgyalni, de azt hiszem nem is ez a érdekes, hanem elindulunk-e azon az úton, hogy akkor a BMSKI felvehet takarítókat. Az ő számításaink szerint ez pénzügyileg ugyanannyiba, minimum ugyanannyiba kerül, mint a jelenlegi szolgáltatás ellátás. De maximum ugyanannyiba. Ugye nyilván a jövőbeni árat nem tudjuk, hiszen ez június 13-án lenne bontás, tehát hogy mit ajánl a piac, milyen árakkal jelentkezik. Nekik az volt a szakmai kezdeményezésük, hogy minőségi javulást tudnának nyilván ezáltal elérni, hiszen a saját dolgozók esetében már nem egy nehezebben, könnyebben elkerhető szerződéses környezet, hanem nyilván egy munkavállaló munkáltatói viszonyrendszer alapján lehet ezt megkövetelni, úgyhogy az ő kezdeményezésükre van itt ez az előterjesztés, és ehhez kérem a bizottság támogatását, hogy akkor el tudjanak ezen az úton indulni.
Köszönöm szépen, főigazgató úr. Szeretném megkérdezni, hogy a bizottság tagjai közül van esetleg kérdés, hozzászólás van. Szilágyi Anna, parancsoljon.
Csak egy rövid kérdés, hogy a közbeszerzésnek a becsült értéke, ugye az egy indikatív jelzés arra, hogy körülbelül mennyibe kerülne, az mi alapján került meghatározásra, és a mostani számítás, hogy a beszervezés az mennyibe kerülne, ott milyen típusú számítások alapján jöttek ki ezek az összegek. Köszönöm.
Egy alacsonyabb indikatív ajánlattal indították el, de ezért a tavalyi ár az ez alapján, meg az előző közbeszerzési érték az látszik, az ő beslésük, és most nagyon óvatos vagyok innentől kezdve, benne van az, hogy akár milliárdos is lehet, milliárd fölé is mehet az ár, amit a piac ajánlana. Ugye egy évre írták ki ezt a közbeszerzést, a régebben egyébként egy hosszabb időtartamú volt, és egy más piaci környezetben, más bérezési rendszerbe, úgyhogy ez van mögötte, ez a félsz, hogy a jelenleginél is drágább, és ugyanúgy nem biztos, hogy a minőséget ezt tudja hozni.
Parancsoljon.
Köszönöm, még egy apróságot szeretnék jelezni, hogy ha ma ez a döntés megszületik, akkor javaslom, hogy valamikor az év végén, októberben, novemberben kapjunk egy rövid beszámolót arról, hogy milyen tényleges számok jöttek ki, és bevált-e ez a modell. Még egyszer, ha ez ma megszületik. Köszönöm.
De ezt mindenképpen meg tudjuk ígérni, hogy erre vissza tudunk térni, mert nyilván ez nekünk is akkor egy indikatív lesz, hogy érdemes-e más területeken is ezen az úton mennünk tovább.
Köszönöm szépen, üdvözlőjük szakértőtársunkat. Köszönöm szépen, én annyit szeretnék csak előjáróban elmondani, hogy szerintem ez egy nagyon jó út. Én úgy gondolom, hogy példaadó tud lenni más kiszervezett feladatok ellátásában is ez az irány, és hogyha jól látom, akkor most itt ugye az SMS-ről döntünk, de ezzel döntünk arról is, hogy visszahívásra kerül, vagy eredményt, vagy érvénytelenné nyilvánítják a pályázatot, tehát hogy ez hogyan van egymás után, akkor ezek a döntések, hogyha még egy ilyen kérdésem lehetne főigazgató.
Ez ugye azért más irányban a kiszervezésre vonatkozott, hogy értem, hogy a beszerződésre irányuló, pont fordított irány, igen. Ugye az idős otthoni rendszerben, most csak a szociális rendszerben azért ez egy szétaprózottabb, ott külső szolgáltatókkal dolgoznak sok helyen. Nyilván felmerülhet, hogy valamilyen központi szolgáltatót hozzunk létre, aki ellátja ezt a feladatot, azért az már bonyolultabb, mert azért Gyulától, Vámos Mikolán keresztül, a Visegrádi útig kellene ezt megoldani, azért ez földrajzi hely szempontjából ennyi telephelyet létesíteni, ez nem biztos, hogy hatékony lenne, és azért alapvetően nem erre vannak kitalálva az idős otthonaink, hogy ilyen szolgáltatást lássanak el, tehát ebben azért óvatos vagyok. A BMSK esetében ugye például a rovar és rágcsáló írtást azt már beszerveztük Budapest családba, azt a BKM keretében végezzük el, és ők látják ezt a szolgáltatást. Én egyébként ott azzal küzdünk, őszintén szólva, hogy olyan hihetetlen gyors immunitás alakul ki ezekben, főleg a rovarok esetében, amelyet vegyszerrel a jelenlegi EU-s irányelvek szerint nehéz lekövetni. Tehát ennek egy nagyon jó példája a Párizsi Olimpia, ahol átmeneti időre felmentést kaptak az olimpia alatt a szállodaszövetség az alól, hogy az EU-s irányelvek szerinti méranyagoktól eltérhessenek, és ezzel tudták megoldani az olimpiára a rovar és rágcsálóírtást. Ezekkel a problémákkal nyilván nem csak a BMSK, hanem más hajléktalan szállók, szociális intézmények, egészségügyi intézmények küzdenek, valószínűleg nem csak Magyarországon. De ott például a befelé szervezés útján léptünk, ott egy más modellbe, nem a BMSK végzi, hanem a Budapest család keretében a BKR végzi.
Bocsánat, igazából a kérdésem arra vonatkozik, hogy akkor most a közbeszerzéssel kapcsolatban milyen folyamat, tehát most ez a SMS-ről módosítunk, ennek a döntésnek az a következmény, hogy a BMSK közbeszerzésével csinál valamit, igazából csak ezt akartam megkérdezni, hogy van a folyamat.
Ugye a közbeszerzés esetében vagy visszavonja az egészet, vagy pedig megvárja a bontást és megállapítja, hogy a fedezeti érték felettiek jöttek be, és ebben az esetben vonja vissza az egészet. Itt abban maradtunk, hogy miután egy átállásnak döccenőmentesnek kell lenni, és a bizottsági döntés azért ez késett a nem sokat, de azért mégis késett, és ez a munkaerőfelvétel szempontjából fontos, hogy július 1-ével hát minimum 80-90 fő rendelkezésre álljon, ezért abban maradtunk, hogy ehhez képest igazítják a közbeszerzési döntéseiket, ugye ez a saját hatáskörben bonyolítják, tehát nem kell szerencsére, tehát nem kell a bizottságokat a fővárosnak összehívni ahhoz, hogy akkor bármilyen közbeszerzési döntés legyen.
Köszönöm szépen, nem látok több kérdést és hozzászólást, saját hatáskörben döntünk, kérem a bizottságot, hogy szakaszunk. Köszönöm, 8 igen egyhangú döntéssel elfogadta a bizottság az SMS módosítását a BMSK-inak. Nagyon szépen köszönöm. Az egyebek napirendben egyrésztről szeretnék egy technikai kérdést föltenni, és utána áttérnénk a Budapest Történeti Múzeum SMS-ről való konzultációjára. Egyetlen egy technikai kérdésem van, hogy jövő héten, 12-én van egy meghívásunk a vásárcsarnokok tevékenységének megtekintésére. És technikailag az a kérdésem, hogy azon a nap lesz reggel BB ZRT vizsgálóbizottság ülés is 9 órától. És szeretném megkérdezni, hogy mennyire nyitott a bizottság arra, hogy időben úgy toljuk el a vásárcsarnokokkal foglalkozó látogatásunkat, hogy ez például 11 órákor kezdődjön, és akkor van esélye a BB ZRT-ben érintett tagoknak is befutnia. Ez a kérdésem, hogy hogyan tudjuk esetleg ezt organizálni.
De 9 órára se, vagy pedig csak 11-től?
Mert akkor mert hogy akkor elkezditek reggel 9-kor, az is lehet magát a látogatást, és akkor mi később csatlakozunk. Mi kettőnket érint, igen. Jó, akkor ebbe szerintem akkor futunk még egy kört, hogy hogyan lehet az időpontokat összehangolni. Jó, köszönöm szépen. És akkor az egyebek nap... Tessék? Értem. Jó, akkor ebben kitalálunk valamit. Jó. Akkor nem kell, akkor mi alkalmazkodunk. Jó, oké, és akkor köszönöm szépen az információt és a pozitív hozzáállást mindenféleképpen, mert akkor megoldjuk. Köszönjük, főigazgató úr. És akkor az egyebek napi rendben, igen, köszönjük szépen, főosztályvezető asszony. És akkor szeretném megkérdezni, hogy a BTM-től jelenlévő kollégák foglaljanak ott helyett a mikrofonnál. Helycserés támadás, és akkor egy kicsit a kultúra igazgatással, közgyűjtemények igazgatásával foglalkoznánk. Ugye az előző bizottsági ülésen napirenden volt a BTM SMS módosítása, amelynek legutóbb, hogyha jók a emlékeim, 18-ban, tehát 2018-ban volt SMS módosítás.
Az utolsó hatályos,
igen. És ahhoz képest most köszönjük szépen, mind jogszabályok módosulása miatti átvezetés, mind tartalmi kérdések kapcsán is szükség van a BTM SMS módosítására, és e kapcsán kértünk egy konzultációt, hogy egy kicsit több ideje legyen mindannyiunknak elmélyülni a részletekbe. Én küldtem egy kvázi kérdéssort vagy felvetést. Én azt szeretném, megadnám akkor a BTM kollégáinak a szót, hogy akkor egy kicsit beszélnek mélyebben erről, bár az előterjesztésben is van erről azért konkrétum, de azért egy kicsit, hogyha el tudnánk mélyedni, akkor azt megköszönném. Parancsoljon, akkor legyen szíves bemutatkozni a...
Ezzel szerettem volna kezdeni, igen, én Kerergere Adrien vagyok, és a múzeum jogásza.
Köszönöm szépen, és akkor átadnám a szót, parancsoljon.
Jó, és akkor azt szeretném megkérdezni, hogy most esetleg végigmenjünk az kérdéseken, az most nekem nincs kinyomtatva, de ha megteszik, hogy felteszik egyesével, vagy előzetesen is mondjunk valamit.
Bármire. Hogyha én azért megelőttesek...
Szerintem jó volt a kérdésed, és...
Jó, akkor szerintem maradjunk ebben, és akkor mondom. Igen. Egyrészt ugye volt a telephelyek változtak, ugye egy kikerült, volt a Budapest Galéria és Művészeti Alkotások Osztálya által nyilvántartott 900 köztéri szobor alkotás, illetve a római és ókori, bocsánat, és a... Ezt rosszul írtam, mert hogy ez középkori akart lenni, nem római kori.
Jó,
bocsánat, ókori és középkori romok nyilvántartása, gondozása a jövőben. Alaptevékenység nemzetközi szervezetekben való részvétel alakult ki. Bocsánat, így egyesével, vagy esetleg... Jó, igen, bocsánat, akkor...
Na, tehát az első, ugye kikerült egy telephely, az azért van, mert régen a Budapest Galériának a székhelye a Bálnában volt, ugye, ami a Fővámpér 14, és ugye az most már nincsen.
Igen.
Tehát ennek ez az oka.
Ugye a Budapest Galériának két fő tevékenysége van, az egyik ugye a kiállítási tevékenység, a másik pedig ugye a Budapest főváros tulajdonában lévő, köztéren lévő szobroknak a vagyonkezelése. Ez egy 23 végén kötött vagyonkezelési szerződés értelmében vagyunk a vagyonkezelői az összes köztéri szobornak. Azt nem tudom, hogy amit ide írt, az ókori és középkori vagy római romok kezelése, mire vonatkozik. Igazából ugye a fővárosi tulajdonú köztéri szobrokat kezelheti csak a Budapest Budapesti Történeti Múzeum, hiszen ugye a főváros csak a saját tulajdonában álló jogokat adhatja át vagyonkezelésbe, tehát ami nem fővárosi tulajdon, abban biztos, hogy a Budapest Galériának, hogy hát a Budapest Történeti Múzeumnak nincs joga eljárni.
Itt a kérdés arra vonatkozik, hogy számtalan pont a rendezetlen tulajdoni vagy az összetett tulajdoni viszonyok miatti köztéren található különböző romok, én most a Margit szigetet tudom példának mondani, hogy sajnos a használat vagy az atipikus használata ezeknek a romoknak vagy a városi élet által ugye igénybe vett romoknak a folyamatos ugye állagromlása, ez egy lehetséges út, hogyha sikerülne ezeknek az egy tulajdonos vagy egy üzemeltető kezelő kézbe kapni ezeket. Ugye ez egy jövőbeni terv lehet, de hogy ez fölmerült kérdésként korábban, mert ezek rendezetlenek, és ugye mindig ment a levelezgetés, hogy megint össze van graffitizve, megint ez van, megint az van, és akkor mivel ez egy nem rendezett jogi háttérrel rendelkező probléma, vagy gócpont ezeknek a romoknak a helyzete, csak erre irányult a kérdés, hogy ez a jövőben jó lenne, hogyha rendezésre kerülnek. Ennek van anyagi vonzata, mert ugye ezeket vagy be kell keríteni, vagy úgy kell folyamatosan őrizni, vagy bármi ilyesmi, hogy meg tudjanak maradni az utókornak.
Hát amennyiben ugye ezek állami tulajdonban vannak, ugye akkor ez a Magyar Nemzeti Vagyonkezelőnek a felelőssége ezeknek a kezelése, tehát a tulajdonjogi viszonyoknak mindenképpen az önkormányzat és az állami tulajdon közötti megegyezés szükséges, ebben biztos, hogy a múzeumnak nincsen semmiféle hatásköre. Abban az esetben, hogyha szakmai konzultációt kérnek, akkor már a középkoros kollégáim többször is voltak a Margit szigeten, tehát természetesen ilyen szakvélemény vagy szakkonzultációban részt veszünk, de ami egy vagyonkezelést jelent, az egy teljesen más jog és felelősség, és ezzel járó minden infrastruktúrális, anyagi és humán erőforrást is igényel.
Köszönöm. Szilágyi Anna, parancsoljon.
Bocsánat, ehhez pontosan tudom, hogy itt mi a helyzet. Tehát ugye a Aquincumi Múzeum önszorgalomból ellátja a területen lévő mindenféle római romnak azt a típusú szakmai kezelését, hogyha őket megkeresik, meg ők odafigyelnek rá. Nyilván van ezek között fővárosi tulajdonon lévő, azokban nagyobb hatáskörrel tudnak eljárni. Hogyha kerületi tulajdonban van, akkor az előző kerületi vezetéssel volt olyan viszony, talán ezzel a mostani kerületi vezetéssel is próbáltak olyan viszonyt kialakítani, hogyha mondjuk a Kórház utcai rom megsérül, akkor odaszóltak, és akkor azt, hogy azt hogyan kell szakszerűen helyreállítani, ott a múzeum adott szakmai konzultációt, de itt valójában van önkormányzati tulajdon, már fővárosi önkormányzati tulajdon, kerületi tulajdon, MÁV tulajdon, Magyar Nemzeti Vagyonkezelő, tehát ez nagyon széttagolt, én a római emlékeket tudom így, nyilván a középkorinál ugyanez van. És erre régebben működött egy koordinációs szervezet, azt hiszem, ami egy ilyen kvázi szakmai kerekasztal, ahol minden kezelő ott volt, és akkor ezt valamilyen módon koordinálták, de itt a fővárosnak igazából kezdeményező szerepe lehet egy ilyennek a létrehozásában, mert mondjuk egy amfiteátrumot nem fog átvenni vagyonkezelésbe, úgyhogy és az SMS pedig most ezt a feladatot kvázi ilyen felügyeletként tényleg a ókortörténeti osztályhoz teszi, azt hiszem. Igen. Én ezt nem a galériához tenném semmiképp, mert ott nincs ehhez szakértelem szerintem. Köszönöm.
Köszönöm szépen a pontosítást. Ugye a nemzetközi szervezetekben való részvétel elegészült ki, ez számomra egyértelmű, csak jeleztem, hogy akkor egy ilyen van.
Igen, az alapító okiratunkban már benne van, és még annyit tennék hozzá, hogy minden olyan tevékenység, ami ugye fel van sorolva az SMS-ünkben, az alapító okiratunkban van benne, és minden, ami 2018 óta bekerült, vagy jogszabály változása miatt a szakágazati besorolás, az a kód változott, azt most átvezettük.
Köszönöm szépen. Ugye ami változás, hogy a vállalkozási tevékenység az nevesítésre kerül, ez egy 20%-ot ír. Én ennek örülök, mert ugye saját bevételként realizálódik az intézményen belül, hogy ennek írtam, hogy ez nagyjából hogyan néz ki, ugye filmforgatás, terembérbeadás, rendezvények, tehát hogy ez ott marad az adott telephelyen, vagy ez a BTM összköltségvetésében jelenik meg ez?
A 2018-es SMS-ben nem vettem részt, tehát nem tudom, hogy ez abban miért nem szerepel, de ez alapvető, hogy ugye egy költségvetési szerv az alaptevékenysége mellett végezhet vállalkozási tevékenységet is. Ez a hatályos alapító okiratunkban is ugyanígy szerepel, tehát ez ugyanúgy átvezetésre került. Igen, a vállalkozási tevékenység az igazából a bérleti tevékenységet, a helységbérleti tevékenységeket jelenti, és a Budapesti Történeti Múzeum az egy jogi személy, egy költségvetése van, tehát nincs széttagolva tagintézményekre, egy költségvetésünk van, és így a bevételek és kiadások is az a Budapesti Történeti Múzeum bevétel és kiadása.
Nagyon szépen köszönöm a pontosítást. Ugye a helyettesítési lánc az végig van írva, szóval szerintem az teljesen egyértelmű, és ugye a főigazgató helyettesi pályázat kiírásával, illetve pozíció betöltésével ez teljes, ez a helyettesítési lánc, mert hogy most ez nincsen meg, hogyha jól értem.
Helyettesítési lánc az most is van, tehát a hatályos SMS szerint is ugye két főigazgató helyettes szerepelt a korábbi SMS-ben, ezek a pozíciók ugye nincsenek betöltve, tehát ebben az esetben az SMS szerint a főigazgató jelölheti ki a helyettesét, és amikor ő távol van, vagy akadályoztatva ez van, akkor most is mindig kijelöli azt a vezetőt, aki őt helyettesíti.
Jó, köszönöm. És akkor tervezik, amennyiben ugye az SMS elfogadásra kerül, akkor ugye hatáskörileg önök írják majd ki a vezetőhelyettesi pályázatot.
Hát ezt majd a főigazgató dönti, de gondolom, igen.
Igen. Jó. Ugye volt egy, ugye van ez a közönség kapcsolati és szervezési főosztály, amit én nagyon fontosnak tartok, lévén, hogy főigazgató úrnál tett látogatásunkkor is elhangzott, hogy ugye mekkora, milyen számos ugye a mindenféle pedagógiai tevékenysége a BTM különböző szervezeti egységeinek, és hogy ugye ugyanez a szervezeti egység van a Kisztelnél is, és Aquincumnál is csoportként. És hogy ezt ugye a BTM-en belül főosztály van, a két tagintézményben csoport, és az ők mellérendelt, vagy aláfölé rendelt viszonya, vagy kooperációja, tehát hogy ezt hogyan kell elképzelnünk.
Grécia Műke vagyok a főigazgatóságról, és az elnevezés, hogy főosztály, illetve csoport, ez tulajdonképpen mondhatnám azt is, hogy történelmileg így alakult. Korábban a BTM, illetve a Vármúzeum közönség kapcsolati főosztályához tartozott a marketing kommunikáció is, ahogy a tagintézményekben ez egyben van. Már az előző főigazgatónál informálisan szétvált, és most pedig már az SMS-ben is a marketing kommunikáció kivált, és a közvetlen a főigazgató alá tartozó osztályként működik, mert kettős funkciót lát el, tehát részben az ÖSZ-BTMS marketing kommunikációt, részben pedig a Vármúzeumét. És ezért kellett kiválni, hiszen a közönség kapcsolati főosztály kizárólag a Vármúzeumra vonatkozik, ahogy minden tagintézménynek a közönség kapcsolati főosztálya saját intézményére vonatkozik a tevékenysége. A tagintézményekben dolgozó kommunikációs kollégák viszont együttműködnek a BTM önálló marketing kommunikációs osztályával, hiszen ők részben a saját intézményük, részben pedig az ÖSZ-BTM kommunikációjában is részt vesznek. Tehát vannak olyan felületek, amelyek minden tagintézmény tevékenységét kommunikálják. Tehát van közös honlap, van közös közösségi oldalak, ezt a főigazgatóság alá tartozó osztály kezeli.
Akkor jól értettem, mellérendelt viszony van a két tagintézmény és a főosztályként működő Vármúzeumi csoport, vagy főosztály között két csoport. És
tehát a közönség kapcsolatban nem működnek együtt, hiszen mindenki a saját tagintézményért felel, kommunikációban viszont együtt működnek.
Köszönöm. És egy végül is szerintem a főigazgató helyetteshez tartozó ókortörténeti ős- és népvándorláskori és a középkori főosztályt kvázi ő felügyeli, hogyha jól értem az ágrajz szerint, de ők ugyanúgy oda tartoznak az adott tagintézményt vezető főosztályvezetőhöz is. Tehát, hogy az egy ilyen párhuzamos vezetés van, vagy bizonyos tevékenységek a főigazgató helyetteshez tartoznak, bizonyos tevékenységek meg a tagintézménynek a vezetőjéhez, hogyha ezt jól értettem.
Igen, csak annyit alajárában annyit, hogy ugye a múzeumnak két alaptevékenysége van, ugye van a muzeális tevékenység, amit a kulturális törvény alapján látunk el, tehát ezek a muzeológiai feladatok, és az örökségvédelmi törvényben megszabályozottan a Budapesti Történeti Múzeumhoz telepített régészeti feladatellátáshoz kapcsolódó feladatok. És igazából a múzeum tagintézményeiben, ugye az Aquincum Múzeumban és a Vármúzeumban, ami ugye nem tagintézmény, de igazából ugye ott működik a középkori főosztály, mint régészeti szakmai főosztály, és az Aquincum Múzeum pedig az ókori és az ős- és népvándorláskori osztály. Ezek az osztályok ugye ellátják a klasszikus muzeológiai feladatokat, tehát kiállításokat szerveznek, tudományos tevékenységet végeznek, kutatószolgálatot működtetnek, és minden, ami az adott osztály szakmai működéséhez kapcsolódik, és ugye részt vesznek a régészeti feladatellátásban, tehát igazából ugye a megelőző feltárásokon való részvétel, és ezért van ez a kettősség, hogy a főigazgató helyettes igazából az ő feladata a régészeti feladatellátás felügyelete. Tehát mindazoknak a feladatoknak a felügyelete, amelyek ezeknek az osztályoknak a régészeti feladatellátásban ellátott szerepéhez kapcsolódik. És ezért tartozik a főigazgató helyetteshez az ásatási projektiroda, aki igazából a feladatellátáshoz kapcsolódó adminisztratív tevékenységeket látja el, illetve ugye ott vannak ugye a technikusok, tehát ők is részt vesznek a régészeti feladatellátásban. Tehát az ásatási projektiroda készíti el a szerződéseket, ők szervezik minden olyan infrastruktúrális feltételt, amely egy ásatás megvalósításához szükséges, és a főigazgató helyettes, aki pedig ezt az egész feladatellátást koordinálja.
Köszönöm.
Tehát más a feladata, mint az osztályvezetőknek. Kicsit, tehát hogy az osztályvezetők is részt vesznek a régészeti feladatellátás koordinálásában, de ez főként a főigazgató helyettes feladata lesz majd a jövőben.
Köszönöm. Akkor nekem ez így egyértelművé vált. Igen, egy ilyen gyakorlati kérdés, hogy a gazdasági igazgató ugye tagintézményeknél nincsen külön gazdasági tevékenység, kizárólag az üzemeltetésben, karbantartásban gondnokság, de hogy a költségvetés, ami a tagintézmények között kerül megosztásra, az ugye milyen mechanizmusok alapján, ez lehet, hogy nem eszemezbeli kérdés, csak ugye nekem így felmerült kérdésként, hogy egyrészt a tagintézmények különböző létszámmal, de ugyanazt a tevékenységet végzik. Oké? Okay? Nem, de hogy ez a kérdésem igazából, hogy ez, hogy ezek a fenntartó és a normatívából össze tevődő költségvetési források, ezek hogyan kerülnek megosztásra, és milyen mechanizmusok vannak a feladatok között? Köszönöm.
Azzal kezdeném, hogy ugye ezek a tagintézmények különböző telephelyeken vannak. Tehát ez is indokolja azt, hogy mindenütt legyen egy olyan gondnokság, ugye, aki a helyi infrastruktúrális és felmerülő műszaki kérdéseket ellátja. Tehát ezek ugye különböző telephely, az Aquincum, a Budapest Galéria, ugye a Vár, és a Kisceli Múzeum. Tehát mindenképpen szükséges, hogy mindenhol legyen egy gondnokság, és egy olyan feladatellátás, ami a helyi problémákat kezeli. Ahogy már mondtam, hogy a Budapesti Történeti Múzeumnak egy költségvetése van, és egy gazdasági osztály van, mert ugye egy jogi személy vagyunk, és a műszaki osztály is, ugye az államháztartás rendjéből fakadóan ugye a gazdasági igazgató felügyelete alá tartozik, és így minden beszerzés, minden felújítás, tehát minden igazából a gazdasági, tehát egy gazdasági szervezet vagyunk, tehát ezért nincsen így megosztva a költségvetés sem, mert egy költségvetésünk van, és igazából a műszaki osztály egy szakmai kapcsolatot tart fönn az összes tagintézménynek a gondnokságával, és a kisebb helyi beszerzéseket azt a helyi gondnokcsoport vezetők koordinálják, és minden esetben, amennyiben egy felújításról vagy beruházásról van szó, az már a helyi gondnokok segítségével a műszaki osztály koordinációjába tartozik.
Köszönöm szépen. Parancsolja.
A stratégiáról volt szó, ehhez még hozzátenném, hogy a szakmai igényeket az egyes tagintézmények beadják. Tehát, hogy milyen kiállításokat szeretnének rendezni, milyen konferenciákat rendezni, milyen publikációkat szeretnének, tehát ennek mindennek van egy költségvetési vonzata. Ezeket összegyűjti a főigazgatóság és a gazdasági osztály, és szakmai és anyagi döntések alapján hozzák meg a döntést, hogy ezekből mi valósul meg. Tehát egy tervezés és egy közös, egy kompromisszum alapján születik a döntés. Néha az egyik tagintézmény jobban jár az egyik évben, és a másik évben a másik. Ezek szakmai döntések.
Köszönöm szépen. Főigazgatói értekezletek, ugye én nálam felmerült, hogy ugye hogyan lehet biztosítani azt, hogy ezek a belső döntéshozatalok és a belső kommunikáció az átlátható legyen.
Ugye a korábbi SMS az nem tartalmazott ennyire részletes eljárásrendet a belső értekezletek rendjéről, ezt mi azt gondoltuk, hogy a gyakorlat és az elmúlt évek tapasztalata alapján úgy foglaljuk írásba, hogy ez ténylegesen működik, és ezek a különböző szintű értekezletek ugye az összmunkatárs értekezlettől a felső vezetői értekezletig. Minden értekezleten jegyzőkönyv készül, és ahogy szerepel az SMS-ben is, van egy belső intranetes felületünk, ez a, úgy hívják, hogy B-team, és ez lehetővé teszi azt, hogy minden olyan különböző közösségek lőjenek létre, tehát különböző kommunikációs csoportok, és ezen belül, amikor egy ilyen jegyzőkönyv elkészül, akkor az felkerül ebbe a csoportba, és mindenki, aki ezen az értekezleten részt vett, tagja ennek az intranetes közösségnek, és ott mindent elolvashat, ami az értekezleten történt. Tehát ezek ide kerülnek föl, és ezen a feleten kerül kommunikálásra minden. Tehát, hogyha egy olyan vezetői döntés született, ami mindenkit érint, akkor azt mindenki megkapja, ami egyes tagintézményeket, akkor egyes tagintézmények felületén kerülnek kommunikálásra, és ez a felület az összes belső irányítási eszközünknek is. Tehát minden szabályzat és főigazgató utasítás ezen a felületen van, és ez mindenki számára elérhető.
Rendben, köszönöm szépen. Igen, a két tag, az utolsó kérdésem nincsen több. Az két tagintézmény tekintetében ez a római 3-as 3.1, római 3-as 3.2, ugye ez az Aquincumi Múzeum és a Kisceli Múzeumnak a kvázi működésének leírása, és ott ugye én láttam némi eltérést a kettő között, ugye egyrészt az egyik rendes felsorolás, a másik meg csak pontok, tehát hogy szerintem...
Ez véletlen, igen.
Igen, tehát a sima vonalkázás azt szerintem nem jó, mert nehéz ráhivatkozni, hogy a nyolcadik vonalkázásos bekezdés.
Ez véletlen, tehát, igen.
Csak ez egy ilyen technikai. A másik ugye az Aquincumnál csak a koordinálja van, mint A másiknál pedig a Kisztelnél pedig irányítja, koordinálja, ellenőrzi. Tehát, hogy nekem ez csak egy ilyen, összehasonlítottam a kettőt, és akkor kijöttek ilyen különböző, hogy ez direkt van, vagy nem direkt van, csak ez merült föl.
Szerintem itt az a különbség abból adódik, hogy ne legyen párhuzamosság a régészeti főigazgató helyettese. Tehát, hogy a koordinálja, meg, tehát igazából azt mondom, a különbségek ebből adódnak, de az is lehet, hogy egy-két helyen ez nem tudatos, tehát, hogy ez elképzelhető.
Nekem az válasz, hogy azért csak koordinálja, mert hogy amúgy a jelentős tevékenysége pedig a főigazgató helyettesnél, illetve a projektirodánál van.
Gondolom, hogy ez az alapvető különbség.
Ez az oka. Aha. Jó. Jó, nagyon szépen köszönöm nekem, szerintem a kérdéseim elfogytak. Szilágyi Anna, parancsoljon!
Nekem még van, de rövid leszek. Azt hallgattuk a múltkor a főigazgató úrtól, hogy ez most egy átmeneti, bizonyos értelemben átmeneti SMS, mert most is folyamatban vannak még hosszabb lefutású, nem is tudom, önálló tagintézmény alakítás és ilyen jellegű tervek, ha jól emlékszem a galéria kapcsán, és talán a Vármúzeum kapcsán említette ezt főigazgató úr. Tehát az a kérdésem, hogy egyrészt, ha most ez az SMS elfogadásra kerül, akkor ugye az várható, hogy a főigazgató helyettesi pozíció, gondolom, pályáztatás útján betöltésre kerül. Én úgy tudom, hogy az Aquincumi Múzeumnak sincsen jelenleg betöltve az igazgatói pozíciója, tehát itt is várható egy pályáztatás. És akkor a kérdésem az, hogy egyébként várható-e valamikor újabb módosítás az SMS kapcsán, vagy mikor tervezi a múzeum azt, hogy ránéz erre a működésre, és megnézi, hogy amit most itt eltervezett és formába öntött, az megfelelő-e. Köszönöm szépen.
Igen, az Aquincumi igazgatói pozíció jelenleg nincsen betöltve. A jogszabály szerint erre nem kötelező pályázatot kéri, de természetesen, hogy a főigazgató úr úgy dönt, akkor ezt is pályázat útján nevezheti ki. A főigazgató helyettesi pályázat ugye az a jogszabály szerint egy olyan pozíció, amire kötelező pályázatot kírni. Azt most én nem tudom megmondani, hogy ez mikor fog, meg hogy sikeres lesz-e, mert valószínűleg ingyen ez terve van véve, hogy ez kiírásra kerül. Ugye az is egy fontos szempont, ugye ez 7 éve nem került módosításra, tehát hogy nagyon sok éve napi renden van az SMS-nek a módosítása, és nyilván nagyon van egy várakozás is a szervezet részéről arra vonatkozóan, hogyha elfogadásra kerül, azt miképpen tudjuk a gyakorlatba átültetni, illetve ami már a gyakorlatban megvalósult, és most leírásra kerül, hogy akkor ez lesz ennek bármilyen működésbeli következménye. És a főigazgató úr úgy mondta, vagy arra gondoltunk, és esetleg szeptemberben, tehát egy fél év múlva. De azért nem gondoljuk, hogy ez átmeneti SMS, hiszen hogyha ez működik, és nem szükséges rajta módosítani, akkor természetesen nem fogunk rajta módosítani.
De... Köszönöm szépen.
Ja, igen, bocsánat, még arra nem válaszoltam, hogy ez egy sajátságos jogi helyzet, hogy a Budapesti Történeti Múzeum az egy jogi személy, amit már mondtam, és van egy működési engedélye, ugye, amelyet az illetékes kulturális minisztérium ad ki. Működési engedéllyel rendelkezik ugye még a Kisceli Múzeum és az Aquincumi Múzeum is, a Budapest Galéria jelenleg nem. Ő egyelőre csak osztályként működik, el fogjuk indítani azt is, hogy őnek is legyen külön, mint muzeális intézménynek egy működési engedélye. Az, hogy a Vármúzeumnak tudunk-e külön működési engedélyt kérni, ez még a Kulturális Minisztériumnál véleményezésen van, mert ugyanaz lenne a székhelye, mint a Budapesti Történeti Múzeumnak. És ezért...
Nem szavazunk. Köszönjük szépen. Itt végeztünk szerintem.
Hivatalosan bemondom, hogy határozatképtelenné váltunk, de befejezzük akkor a konzultációt, aminek szerintem. Köszönjük szépen!
Nem.
Egyebek napirendben beszélgetünk. Nem szavazunk erre. Szóval, hogy a Vármúzeumot, hogy önálló múzeális intézményt tudunk alakítani, ez még kérdés, hogy ez az meg a minisztérium állásfoglalására várunk. Határozat képesek lettünk? 2, 4, 6. Ó, bocsánat, elnézést.
Jó,
szerintem. Beugratós kérdés volt. 6. Jó, maradtunk határozat képesek. Van-e még esetleg valakinek kérdése, vagy hozzászólása, vagy olyan, amit érdemes pontosítani? Nincsen. Akkor én nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésre álltak. Nekem egyértelműbbé vált, és köszönöm szépen, hogy adtak nekünk még egy kis haladékot, hogy ezt átgondoljuk, és remélhetőleg akkor föl fogjuk venni a következő bizottságülés napi rendjére június végén.
Esetleg van kérdés, akkor szóljanak.
Jó, nagyon szépen köszönöm. A bizottsági tagoknak is nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésre álltak, és még azért én egy kicsit macerálnám ezt a jövő hét csütörtököt. Ugye 9 órára szól a meghívásunk a vásárcsarnokokba, hogyha a többségnek a 9 óra működik, akkor én elengedném az időpont módosítást, és akkor mi befutunk. Ez egy kb. 2,5 órás programra számítsanak a vásárcsarnokokba, tehát ott azért egy hosszú konzultáción fogunk részt venni. Szóval akkor, hogyha a reggel 9 az rendben van, akkor esetleg Barna Judit képviselőtársammal mi gyorsan végzünk a BBZRT vizsgálóbizottságon, és befutunk. Nem hiszen? Most jelenleg nem látom azt, hogy hogyan tudunk időpontokat módosítani. Parancsolja, Judit. Szilvia, valaki.
Köszönöm. Nekem olyan kérdésem van, hogy a jövő héten megrendezendő színházi pályázatok a Radnóti és a Katona József Színház kapcsán, hogy ott van-e lehetőségem képviselőként részt venni?
Én nem, szerintem ezek nyilvános, tehát, hogy úgy...
Van egy olyan... Szerintem lehet
ebben kooperálni, mert ugye, hogyha jól tudom, akkor az idős otthonoknak a bírálóbizottságban is kaptak egy lehetőséget, hogy esetleg jöjjenek, akkor nem éltek vele, de szerintem ez egy hasonló... Szerintem ez egy hasonló bírálóbizottság lesz, ami kvázi hivatali bírálóbizottság. Szerintem nem lesz akadálya ennek, sőt... Én örülök, minél többen vannak egy bírálóbizottságon, mert úgy értve, hogy akik értenek hozzá, és tevékenyen hozzá tudnak járulni, azt szerintem jó.
Jó, akkor...
De én jelzem majd én is főjegyző úrnak, hogy...
Köszönöm.
Én örülök neki.
Köszönöm szépen.
Jó, köszönöm. Barna Judit, parancsoljon.
Csak ezt tenném hozzá, hogy a megkaptam az anyagot, és akkor emiatt megkérdeztem, hogy egyrészt képviselő társam a Szilvia, tulajdonosi joggyakorló, és ugyan nem szavazhat, és akár nem is kérdezhet, de hogy igen, én is szeretném, hogy ott legyen, és amúgy azt a választ kaptam, hogy nem lehet ott. Ezért is tettük fel ezt a kérdést, mert előadó művészetek kapcsolatban van ez ugye szabályozva, de én sem nagyon értem, fogadom el, hogy tulajdonosi joggyakorló képviselője nem ülhet be egy ilyenre.
A jegyző úr esetleg tudja majd ezt...
Tőle nem kérdeztem meg, csak attól a hölgytől, akitől a két terep, vagy
kaptátok az anyagot.
Igen, megkaptam tegnap. Úgyhogy ez
jó, köszönöm.
Ezt így a jegyzőkönyv kezén mondom, hogy azért tettük fel ezt a kérdést, mert hát azt a választ kaptuk, hogy nem. Ami nekem azért fura.
A jegyző úr. Jó, köszönjük szépen. Jó, köszönjük szépen. Akkor nem látok több kérdés hozzászólást, akkor a jövő hetet majd még meglátjuk, de a 12-e biztos, hogy lesz akkor. Jó, köszönöm. Köszönjük szépen, akkor vége van a bizottságülésnek. Köszönjük.